szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteltünkön, és kezdjük meg az evangélikus énekeskönyv 61-es számú énekével.
Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 8-as számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 58. oldalán található.
Magasztaljátok az Urat! Hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között. Énekeljetek neki, zengjetek neki, beszéljétek el minden csodás tettét. Dicsőítsétek szent nevét. Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves jó illatként. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Édes mélyből kiáltok, hozzám irgalmas kérünk, ne hagyj elveszni bűneinkben. Ha te mind a számba veszed, amit vétettünk ellened, ti elhagyd meg
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
A magasságban dicsőség az irgalmas Istennek, és jó akarat békesség e földön az embernek. Úristenünk, áldunk téged, Isten báránya,
csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus által gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő. Add, hogy a tőled kapott reménységgel legyőzzünk minden kísértést, és hűen kövessünk téged. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra, oltár előtti felolvasása rendelt. Azt az igét, amelyet írva találunk János első levelének 3. fejezetében, a 13-tól a 18. versig a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. Akinek megvan a megélhetése a világban, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek! És Isten tiszteltünk folytatásaként az ige hirdetésre készülve a 435-ös számú éneket énekeljük.
Jézusunk által. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban a 23. fejezet 37. versétől a 39. versig a következőképpen. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, sokszor találkozhatunk, és én is sokszor találkozom alul motiváltsággal. Sokszor a gyerekek körében, hát mint szülő, meg mint aki tanítom őket, meg foglalkozom velük, sokszor közöttük is. Magyarul azzal, amikor nem akarnak csinálni semmit. Nem akarnak tanulni, nem akarnak gyakorolni, nem akarnak zenélni, nem akarnak sportolni, nem akarnak segíteni, nem akarnak ezt, nem akarnak azt. Nincs bennük motiváció. Egyszerűen nem akarják. És hát, akik ránk vannak bízva, próbáljuk őket terelgetni, hogy hát ez így nem működik, a világ nem így működik, a sült galamb az nem fog a szájukba repülni, mert igenis tanulni kell, igenis gyakorolni kell, igenis tenni kell dolgokat. Küszködünk ezzel, aztán néha az ember úgy belefárad, és akkor azt mondja, hogy hát akkor ez engem nem érdekel. Aztán persze, hogy érdekli az embert, mert egyébként meg megszakad a szíve, hogy hát ott van valaki, aki tovább léphetne, meg előre mehetne, és aztán mégse teszi, nem él azzal a lehetőséggel, amit kapott, azzal az ajándékkal, ami Istentől adatott neki. De hát van, amit nem lehet erőltetni. És egy idő után az ember bizonyos dolgoknál azt kell, hogy mondja, hogy hát jó, rendben, akkor nem tudunk ebben tovább menni. És hát a gyerekek sokszor még nem tudják, hogy mi a jó nekik, mi az, ami segítene nekik, de az a helyzet, hogy ez nem csak gyerekbetegség. Vannak, akik felnőttként sem nőtték még ki, vetközték még le ezt a hozzáállást, és nem akarnak megmozdulni, nem akarnak dolgozni. És ugye Pál apostol elég keményen ír a Tesszalonika levélben erről, azt mondja, hogy ha valaki nem akar dolgozni, akkor az ne is egyék. Ugye nem arról van szó, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, ahogy a mondásban, mert hát van olyan, aki nem tud dolgozni, akarna. De ha valaki nem akar, azt mondja, az akkor ne is egyék. És az a döbbenetes, amikor van olyan, hogy nem is kellene teljesítményt leadni. Nem arról van szó, hogy valamit dolgozni kéne, vagy tenni kellene, hanem egyszerűen elfogadni valamit. És sokszor ezen a téren is alul motiváltak az emberek. Nem akarják elfogadni azt a lehetőséget, azt az ajándékot. És hát így általában könnyű ezekről a dolgokról beszélni, de mi hogy állunk ezzel a dologgal? Hogy vagyunk ebben a kérdésben? Mi nem vagyunk egy-egy területen az életünkben alul motiváltak? Hogy tudjuk, érezzük, hogy ott haladni kéne, lépni kéne, tenni kéne, vagy elfogadni kellene, és mégsem tesszük. Akár lelki téren is, akár hívő emberként, az Isten dolgaiban. Akkor tudom, hogy mi az Isten akarata, és akkor én csak ott téblábolok, vagy toporgok, vagy egyenesen szembe megyek azzal, amit ő mutat. És Jézus ebben az igében szomorúan állapítja meg Jeruzsálem felett, az ő népe felett, hogy hányszor akarta összegyűjteni őket. De ők nem akarták. Nem akart az Isten népe megmozdulni, amikor az Isten szólt, amikor az Isten szólította őket. amit az Isten akart, azt a nép nem akarta. Az ő népe nem akarta. Milyen furcsa helyzet ez. És már Jézus eljövetel előtt folyamatosan hívta az ő embereit, az ő népét, az Úr, küldte az ő prófétáit, ahogyan olvashatjuk ebben az igében is, csak éppen megölték őket, megkövezték őket. Nem fogadta a nép az Isten hívását. Nem akartak megtérni, nem akartak hozzáfordulni. És ennek ellenére az Isten nagy szeretettel fordult hozzájuk, és Jézus itt arról beszél, hogy egy olyan nagyon kedves képet hoz elénk, hogy mint a tyúk a csibéit. Úgy akarta az Isten, úgy akarta ő összegyűjteni az ő népét. És hogyha már láttunk valaha kotlós tyúkot, akkor tudjuk, hogy miről beszél Jézus. Nekünk is gyerekkorunkban volt kotlós tyúk, és hát olyan jó volt ezt nézni, hogy ott elültettük a tyúkot, a kosár alatt volt, a sok tojás, mindig izgalmas volt, hogy akkor mikor kelnek már ki végre a kis csibék, akkor előbújtak azok a kis pejhes csibék, és hát ott sertepertéltek a tyúk körül, és amikor ő talált valamit, ami ehető, akkor ugye ezt a kotyogó hangot adtak, odaszaladtak a kis csibék, és akkor ők is eszegették. És hát amikor kiadta azt a jellegzetes károgó hangot, vagy hát nehéz azt utánozni, azt a vészjelző hangot, akkor a kis csibék, ahol voltak, a legrövidebb úton, legrövidebb idő alatt szaladtak be a szárnya alá, mert ott van a biztonság, ott van a védelem, ott menekülhetnek meg. És voltak bátrabbak is, amelyek úgy messzebb elszaladgáltak, de amikor meghallották ezt a hangot, akkor esve kelve, de szaladtak, mert veszély van, mert össze kell gyülekezni a kotlósnak a szárnyai alatt, ahol biztonság van, ahol megmaradhatnak. És nagyon szép ez a kép, amit így Jézus elénk tár, és ott a Zsoltárban is már olvashatjuk, a 36. Zsoltárban, hogy mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Tehát Isten ezzel a szeretettel, ezzel a gondoskodással fordul az ő népe felé, mint ahogy egy kotlós tyúk fordul az ő csibéi felé, hogy megőrizze őket, hogy megvédje őket. És mondhatnánk azt, hogy itt Jézusban Isten kiadta azt a jellegzetes hangot, amit a kotlós tyúk is kiad, hogy a csibék gyülekezzenek, és nem mozdulnak. Nem mennek. Nem menekülnek hozzá. Mintha nem is lenne veszély. Meg mintha nem is lenne kotlós, ahova oda lehetne, vagy oda kellene menekülni. Eljött az Isten, eljött Jézus Krisztusban az élő Isten közénk, meghirdette az Isten országát, és az ő népe mit sem törődött vele, nem foglalkozott vele. Ézsaiásnál panaszkodik az Úr már akkor, azt mondja, hogy megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat e lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Az Isten ott áll, kitárja a karjait, és nem jön a nép. Gyerekekkel szoktunk ilyet játszani, hogy mutatom nekik, hogy ki jön az én házamba, és akkor kitárom a kezemet, és akkor szaladnak a gyerekek, és akkor úgy lehet őket földobni. És hát milyen ez, hogyha milyen lenne, hogyha odaállnék, ki jön az én házamba, és nem jön senki. Milyen fájdalmas ez. Főleg úgy, hogyha ez nem csak egy játék, nem csak az, hogy abból marad ki, hogy a szeretetemet kifejezném feléjük, hanem a veszély leselkedik rájuk, hogy belepusztulnak ebbe, hogyha nem jönnek oda az én házamba, mert akkor nem tudom megmenteni őket, nem tudom megvédeni őket. És Istennél ez a helyzet, hogy azt mondja, hogy ki jön az én házamba, ki jön hozzám, gyertek, meneküljetek meg, szabaduljatok meg, életet adok nektek, jöjjetek Isten fia híva, hogy énekeltük az énekben. Megterhelt szív, jöjj hozzám! És akkor nem jönnek. Hát miért nem? Miért? És sokszor az Istent vádolják, hogy hát hogy nem jut mindenki a mennyek országába. hogy van egyáltalán olyan, hogy pokol. És ezt tudni kell, hogy a poklot azt Isten a sátánnak és az ő angyalainak készítette el, ítélet helyéül. Nem embernek készítette, nem akarja, hogy ember oda jusson. Azt olvashatjuk a Bibliában, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És üdvözül minden ember? Nem. Miért? Mert nem akarnak. Nem akarnak menni az Úrhoz, amikor ő hívja őket. Mert sok ember a maga elképzelte mennyek országába szívesen bemenne. Amit úgy elgondol, hogy az milyen. De ki akar az Isten uralma alatt élni már itt a földön? Ki akar már itt hozzájönni, és azt mondani, hogy Uram, itt vagyok, itt van a szívem, itt van az életem. Te ülj az életem trónjára, te uralkodj, és te vezess engem. És ha már itt nem akarom azt, hogy ő uralkodjon, akkor hogy akarok én a mennyek országában, az Isten országában, az ő uralma alatt élni, az örökké valóságban? Az Isten már itt hív bennünket, és ha itt nem engedelmeskedünk, akkor nem juthatunk a mennyek országába. És sokan úgy érzik, hogy nincs rá szükség. Hát amíg van erő, amíg van lehetőség, amíg van pénz ebben a világban, addig megvannak a szükséges dolgok, amíg van egészség, addig nincs probléma. Aztán amikor ezek úgy elkezdenek fogyni, mert előbb-utóbb ezzel szembesül az ember, akkor meg jön a kétségbeesés, hogy akkor most mi van? Akkor hogy tudom ezt megoldani? Akkor most mi fog történni? És sokszor jön a vádaskodás az Isten felé, hogy hát hogy engedhet meg ilyeneket, meg hogy történhetnek ilyen dolgok. És nem keresik, amikor ő hív. És sokan azt gondolják, hogy vannak értékesebb, vannak jobb, vannak érdekesebb, fontosabb dolgok annál a világban, mint hogy most én oda menjek az Istenhez is, és őt keressem. És a sátán ezt csinálja, hogy kirak ilyen csalikat a világban, és ugye, mintha csibék ott mennének, és akkor ezeket csalik után mennének egyre távolabb, és amikor jön a veszély, és jön a hang, akkor nem érzékelik. Beveszik, hogy nincs is veszély, nincs is probléma. Sőt, a sátán oda juttatja az embert, minthogyha az lenne a veszély, az lenne a probléma, hogy egyáltalán a kotlós létéről, tehát Isten létéről beszélünk, hogy ő van. Sokan ugye ezt mondják, hogy ez az embernek a problémája, hogy ez megkötözi a vallásos gondolkodás, és hát persze a vallás önmagában megkötözheti az embert, de az, hogy létezik a mi teremtőnk, aki megalkotott, aki közösségbe akar lenni velünk. Ő nem megkötözni akarja az életünket, hanem kiteljesíteni. És persze megmondja bizonyos dolgokra, hogy ezt ne tedd, ezt meg tedd. Ahogyan egy szülő is megmondja a gyermekének, mert szereti. És az Isten ezt szeretné, hogy kiteljesedjen az életünk, és a sátán pedig már a létét is letagadja, meg afelé akar vezetni, hogy nincs itt veszély, nincs itt probléma. Csak aztán egyszer csak szembe jön a valóság, ahogy ezt szokták mondani, és jön az ítélet. És lecsap a ragadozó. Vadásztársaságok szokták úgy a kis fácánokat nevelni, hogyha tehetik, hogy kotlós tyúkhoz teszik be a kis csibéket. Hogy azok nevelgessék, azok terelgessék, és tanítsák arra is, hogy mi az, hogy veszély. Mert hogyha nem így nevelik azokat a kis fácáncsibéket, és utána kibocsátják őket a szabadban, akkor életképtelenek lesznek tulajdonképpen. Nem tudják, hogy mi az a veszély, nem tudnak tájékozódni, és nagyon könnyen elpusztulnak. Isten nélkül mi is így vagyunk. Nem látjuk a reális veszélyt ebben a világban. Nem látjuk a lelki kérdéseket. Nem tudjuk, hogy mit keresünk itt ebben a világban. Nem tudjuk, hogy mi a helyes irány. Nem tudjuk, hogy mire van szükségünk. Isten nélkül teljesen eltéved az ember. És kiszolgáltatottá leszünk, mert Mert van következménye annak, hogyha az Isten hívását elutasítjuk. És Isten pedig annak ellenére, hogy mi így viszonyulunk hozzá, ad lehetőséget újra és újra, hív bennünket. Ad lehetőséget az otthonunkban, hogy az ő szárnyai alá meneküljünk, bebújjunk oda. Olvasva az ő igéjét, imádkozva. Figyelve arra, hogy ő mutatja, hogy itt van a táplálék, ez a lelki táplálék, ezt tegyed. Ad lehetőséget arra, hogy összegyülekezzünk itt, hétről hétre, hétközi alkalmakon, vasárnapon. Hív bennünket újra és újra. És a kérdés az, hogy indulunk-e, mozdulunk-e, amikor ő hív bennünket. Vagy azt mondjuk, hogy egyszerűen ehhez nincs kedvünk, nem érünk rá, feladataink vannak, munkánk, hogy érnénk rá arra, hogy oda menjünk. És hányszor hívott bennünket, engem bizonyos helyzetekben, amikor azt mondtam, hogy nem akarok. Vagy nincs kedvem. Pedig hát magához hívott, hogy eltöltsön, hogy bővölködjünk nála. És mi azt mondtuk, hogy nem akarunk. És milyen félelmetes erő ez a bűn, ami éket ver közém és az élő Isten közé. Eltávolít attól, aki az élet forrása. Aki táplál, aki megtart, aki megőriz engem. Milyen erő ez a bűn, hogy azt végzi el bennem, vagy azt hiteti el velem, hogy nem jó az Isten közelében lenni. Hogy nincs rá szükségem. Hogy az érdektelen, amit ő mond, vagy hogy az unalmas számomra. És súlyos következménye van ennek, hogyha az Isten szólít, és nem mozdulok, mert látjuk, hogy ott is, amikor azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ezt mondta Jézus, hányszor akartalak összegyűjteni, de elhagyottál lesz házatok. És tényleg elutasították az Istent, elutasították Jézus Krisztust, és Jeruzsálemet elpusztították Krisztus után 70-ben. Jött az ítélet. Jött a következménye annak, hogy az Isten hívásának nem engedelmeskedtek. De az Úr nem adta fel. Egy-egy ember életében egy idő után lejár a kegyelmi idő, de az Úr szól, újra és újra hív bennünket. És ott Jézus Krisztus, nem sokkal ezután, nem sokkal később, hogy ezeket mondta, ott a Gecsemáné kertben azt mondta, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Ha van más megoldás a szabadításra, az emberek megváltására, akkor legyen, de ha nincs, akkor legyen meg a te akaratod. Akkor vállalom a keresztet, akkor vállalom ezt a szenvedést. És nem a maga a kényelmét kereste, hanem meghalt értünk is a kereszten. Hogy kiszabadítson bennünket ebből az Isten nélküli állapotból, ebből az alul motivált állapotból. Hogy aztán az Isten akaratát munkálja ki bennünk. Hogy neki tetsző életet tudjunk élni. Mert van ebből kiút. És hogyha így érezzük, hogy ez van bennünk, hogy ez az enerváltság, ez az érdektelenség az Isten felé, akkor ijedjünk meg ettől, és forduljunk hozzá. Mert kérhetjük őt, aki munkálja a cselekvést és az akarást is az ő tetszése szerint, hogy adjon belénk akaratot. Adjon belénk erőt. Adjon belénk motiváltságot. Mert ő ebből ki tud bennünket húzni. Bibliában olvashatjuk azt a történetet, amikor ott van egy ember a Betesda partján. Egy tónak a partján, 38 éve beteg, és várja azt, hogy meggyógyulhasson. Várja azt, hogy megmozduljon a víz, és aki először ért abba a vízbe, az meggyógyulhatott. És ott van 38 éve beteg, és odalép hozzá Jézus, odalép hozzá az Isten fia, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. És nem azt mondja ez az ember, hogy hát persze, hogy akarok. Hát hogy ne akarnék, itt vagyok 38 éve ebbe a betegségbe. Nem tudok megmozdulni, hát persze, hogy akarok meggyógyulni. Nem ezt mondja, hanem elkezd panaszkodni. Nincs emberem, meg hát úgyis reménytelen ez az egész. Ez az ember belesüppett a helyzetébe, ennek az egésznek a mocsarába. És mi emberek sokszor tehetetlenek vagyunk, amikor ezzel szembesülünk. De Jézus mit mondott neki? Azt mondta neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Tehát Jézus az ő teremtő szavával ki tudta mozdítani ebből. Adott neki erőt ahhoz, hogy az, aki nem tud járni, az járni tudjon. Aki már azt se tudta kimondani, hogy akarok meggyógyulni, az ember meggyógyulhasson, és akarjon fölállni, fölálljon, és fölvegye az ágyát, és ott járjon az emberek között. Jézus az ő teremtő szavával erre képes. Ezt véghez tudja vinni, és jusson ez eszünkbe, amikor esetleg ilyen helyzettel találkozunk, ilyen emberrel találkozunk, hogy Istennek van erre hatalma, kérjük őt, hívjuk őt segítségül. Vagy ha mi vagyunk ebben az állapotban, ha mi süppettünk bele ebbe vagy a bánatnak a mocsarába, a bűn mocsarába, vagy akármilyen mocsárba, akkor jusson eszünkbe, hogy Jézus még ebből is ki tud húzni bennünket, rántani bennünket. És tőlünk is kérdezi, hogy akarsz-e? És lehet, hogy már én se tudom azt, hogy mit akarok, de csak legyek Jézus közelében. Hallgassam az ő szavát. És akkor az ő szavával, az ő teremtő szavával engem is tud formálni. Engem is ki tud ebből mozdítani, és tud engem motiválni. Ebből az alulmotiváltságból ki tud mozdítani. És hogyha így vagyok most itt, hogy megvizsgálva a vele való kapcsolatomat, lehet, hogy nincs hit a szívemben, akkor ő tud hitet ébreszteni. Vagy ha úgy vagyok itt, hogy az a kapcsolat ellankadt, ellaposodott, amiben pedig éltem, amiben megtapasztaltam, hogy milyen jó vele együtt haladni, akkor ebben is meg tud engem újítani. De fontos, hogy válaszként megszülessen az én szívemben, amikor ő szól, az, hogy legyen meg a te akaratod. Hogy legyen meg a te akaratod. Még akkor is ki tudjam ezt mondani, amikor nem igazán értem, hogy ő mit akar. Vagy még hogyha nem is értek vele igazán egyet, tudjam kimondani, hogy Uram, én ezt nem látom pontosan, de legyen meg a te akaratod. És ezt megtapasztalhatjuk, hogyha ezt ki tudjuk mondani, akkor olyan békességet kapunk. Annyira meg tud ebben erősíteni az Úr bennünket, hogy úgy a helyére kerülnek a dolgok. De hogyha ragaszkodom a saját akaratomhoz, az Istennel szemben, akkor kiszolgáltatott maradok. És ez veszedelmes. És Jézus ennek a szakasznak a végén azt mondja, hogy nem láttok engem, majd akkor láttok, amikor azt mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Mert ugye tényleg ez történik, hogy ő meghal, feltámad, az övéinek megjelenik, de aztán fölmegy a mennybe. De majd egyszer visszajön. És akkor hogy fogadják? És azt mondja, hogy majd lesznek, akik azt mondják, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Hát adja az Úr, hogy mi is így tudjuk őt fogadni. Most is, amikor ő szól, amikor ő hív az ő igéjében bennünket, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott az Úr, áldott az ő szava, áldott az ő hívása, és legyen meg az ő akarata az én életemben is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, hogyha végig gondoljuk a mi életünket, szembesülhetünk azzal, hogy te milyen sokszor hívtál bennünket. És azzal is szembesülhetünk, hogy mi sokszor elutasítottunk téged. Nem törődtünk vele, más tartottunk fontosnak. De köszönjük, Urunk, hogy te nem adod fel a mi hívogatásunkat. Köszönjük, hogy most is itt lehetünk a te színed előtt. És te látod, Urunk, hogy mire hívsz bennünket. Láttasd meg velünk is, hogyha a hitnek a lépését, az első lépést kellene megtennünk, add, Urunk, hogy ebben tudjanak mozdulni, akik ebben toporognak. És akiket valamilyen feladatra, szolgálatra hívsz, add, hogy ők is meghallják ezt a hívást, hogy ne a félelem uralkodjon, hanem a te szavad, a te szereteted bennünk. Kérünk, Urunk, hogy Hadd legyen éles a mi fülünk a te hangodra, a te hívásodra, és amikor te szólsz, akkor hadd rohanjunk hozzád, hadd menjünk hozzád, hogy a te közelségedben megtapasztaljuk a te szeretetedet. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 5 órától ifjúsági óra, és vasárnap pedig 3:45-től imakör, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör a szokott rendben. Istentiszteletünket a philadelphia.lutheran.hu internetes oldalon élőben szoktuk közvetíteni, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket a hanganyagok menüpontban. A gyülekezeti hírlevelünk legújabb számából vihetünk bátran, vigyünk bátran másoknak is. És hirdetem a testvéreknek, hogy a mai napon gyógykezeltetési offertóriumot tartunk. Akinek adománya van erre a célra, azt kérjük, hogy az asztalra kirakott kosárba helyezze be. A Bodrog keresztúri gyermekhetünkre június 29-ig lehet még jelentkezni. Ajánlom ezt a testvérek figyelmébe. És a mai napon az Isten tiszteletünkön keresztelő lesz majd. Megkereszteljük Vida Emiliát és Szilágyi Szabó Zsuzsannát. Hordozzuk imádságban az ő életüket és az egész családnak az életét. De hirdetem még a további alkalmainkat, programjainkat, hogy a gyerekhét július 10-től 14-ig lesz majd Bodrog keresztúrban. Görögszállási alkalmunk június 26-tól 28-ig lesz. Biatorbágyi alkalmak közül a házaspáros hetet hirdetem, amely szintén június 26-tól lesz majd. Az eke alkalmak közül családos hét lesz július 10-től, és ifjúsági hét július 24-től. És hitmétő hetet szerveznek Enikőjék június 26-tól július 1-ig. Ezekre az alkalmakra is lehet jelentkezni. És az imádság lista itt van előttünk, valamiért a testvérek kérték az imádságot, feliratkoztak erre, hordozzuk őket az Úr előtt. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Keresztelőre készülve a 296-os éneknek az első verszakát énekeljük, és a szülők keresztülők fáradjanak ide az oltár elé. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek az ő házába ezzel a gyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, áldja meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Testvéreim, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéül választott szent igét, amit megírva találunk a 18. Zsoltárban, a 2. verstől a 3. versig a következőképpen. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom, fellegvárom. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves Zsuzsanna, kedves Emília, most egy keresztelőre készülünk, ezzel az alapigével vagyunk most a keresztelő előtt, amely Dávid királynak a Zsoltára, és ebben a Zsoltárban tulajdonképpen beletekinthetünk Dávidnak az imádságába. Hogy mi az, amit ő ott a szívében megfogalmazott, elmondott az élő Istennek. És személyesen megvallja itt azt, hogy szereti az Urat, hogy szereti őt. És ez mindig egy csodálatos dolog, amikor az ember arról biztosít valakit, hogy szereti. Amikor házastársak biztosítjátok egymást arról, hogy szeretitek egymást. Vagy a gyermekeiteket biztosítjátok arról, hogy szeretitek őket. És ez úgy szép, ez úgy jó, hogyha viszont is. Tehát, hogyha én mondom, hogy szeretlek, és akkor ő is azt mondja, hogy én is szeretlek téged. És tulajdonképpen itt a Zsoltárban is erről van szó, hogy amikor Dávid azt mondja, hogy szeretlek, Uram, ez már a válasz. Mert az Úr megelőzte őt, és az Úr már biztosította őt arról, hogy szereti őt. Úgy kezdődik ez a Zsoltár, hogy a karmesternek Dávidé, az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta, és ugye folytatódik, hogy szeretlek, Uram, erősségem. Tehát Isten megmutatta az ő szeretetét Dávidnak abban, hogy megmentette őt. Hogy az ellenségeitől megszabadította őt. És Dávid hálából megírta ezt a Zsoltárt, és azt mondja, hogy szeretlek, Uram. És próbálja elmondani azt, hogy kicsoda számára az Úr, hogy mit élt meg ebben a helyzetben, de bajban van, mert nem tudja szavakba önteni, képeket hoz. És arról beszél, hogy hát olyan vagy számomra, Uram, mint a vár, mint egy vár. Ugye így szoktuk egymást köszönteni, hogy erős vár a mi Istenünk, és ez tulajdonképpen azt jelképezi, hogy van hova menekülni. Ahogy régen egy vár általában magaslaton is volt, mindenki szem előtt ott volt, biztonságot nyújtott, mert tudták, hogy ha jön az ellenség, akkor beszaladhatnak a vár falain belőle, és akkor megmenekülnek a veszedelemtől. És amikor köszöntjük így egymást, akkor erre emlékeztetjük egymást, hogy itt van az Isten. Hozzá lehet menekülni, ő biztonságot ad, ő szabadulást ad, ő békességet ad. És arról is beszél, hogy olyan számára, mint a kőszikla, amely biztos alapot jelent, amely meg nem inog, amelyre lehet építeni, és amely szintén menedéket is jelenthet a különféle veszedelmek közepette. És hogyha végig gondoljuk az életünket, ha végig gondoljátok ti is, hogy milyen helyzeteken mehettetek keresztül, amiben az Úr megtartott titeket, akkor jó ezt átgondolni, hogy ő tette ezt. És jó erre válaszolni, hogy hogy köszönöm, Uram. Köszönöm, Uram, a te szeretetedet. És de jó, hogyha ezzel tudtok ti is válaszolni, hogy szeretlek, Uram. Én erősségem. Mert ő biztosított bennünket, és nem csak ilyen helyzetekben, hogy egy-egy hétköznapi dologban, vagy nagyon-nagyon krízisben az életünkben megtartott bennünket, hanem megszabadított bennünket a legnagyobb ellenségeinktől is. És a legnagyobb ellenségeink pedig a következők: a sátán, a bűn és a halál. Jézus Krisztus azzal, hogy meghalt a kereszten, és feltámadt és él, azzal megszabadított bennünket ezektől az ellenségektől. És Isten biztosít bennünket az ő szeretetéről abban, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, értetek is. És itt a keresztségben tulajdonképpen ezt mondja el, hogy ő szeret titeket. Azt mondja, hogy én szeretlek téged. És név szerint ismer titeket, és ebben szeretne titeket megerősíteni, hogy ő annyira szeret, hogy az életét is adta értetek. És erre várja a választ. Zsuzsanna már felnőttként tud erre választ adni. Emilia még nem, de reménység szerint minél hamarabb választ tud adni. És itt van ez a Zsoltár, ez a 18. Zsoltár. Akár ennek a Zsoltárnak a szavaival is megszülethet ez a válasz az Úr szeretetére, hogy szeretlek, Uram, én erősségem. Amen. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, aki testvéreinknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rájuk szent lelkedet, ébreszd bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljanak a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást titetekről magatok és a gyermek nevében az egész kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat, hisztek-e? És testvérem, most hozzád fordulok. Akarod-e, hogy megkereszteljelek Krisztus Urunk rendelése szerint, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának a tagja légy? Akarod-e?
Zsuzsanna, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, adja neked szent lelkét, hogy övé légy egész életedben, és neki szolgálj teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Az Úr Jézus Krisztus által.
Testvérem, vallod evangélikus keresztjén egyházunk tiszta és igaz tanítását, amely Isten igéjével, a Szentírással egyezik, vallod-e? Akarsz-e az evangélikus keresztény hitben megmaradni, hitedről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságot tenni? Akarsz-e? Isten az, aki ébreszti benned az akarást és a cselekvést az ő tetszése szerint. Mondd el tehát a konfirmációi bizonyságtételt.
Én, Szinelvi Szabó Zsuzsanna, hálát adok Istennek, az én Teremtőnek, hogy engem keresztény által nevelve szólítok. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltom, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak, szeretetben növekedjek, és a hitben megálljak, mint a lábítván.
Testvéreim, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga világosítsa és erősítse meg hitben ezt a testvérünket. Jövel teremtő Szentlélek, mert gyenge a mi erőnk és gyarló a mi szívünk. Magunktól nem tudunk Krisztusban hinni, sem nála maradni. De benned reménykedünk, te minket is újjáteremthetsz. Szállj meg minket és testvérünket, aki most szép vallást is tett színed előtt. Világosítsd meg, hogy Krisztushoz térjen. Győzd meg, hogy Krisztusban higgyen. Bátorítsd, hogy Krisztust kövesse. Erősítsd, hogy Krisztushoz ragaszkodjék. Szenteld meg őt és mindnyájukat. Jövel, Szentlélek, szállj le ránk. Amen. Testvérem, térdelj le az oltár elé, hogy kézadással és az Úr áldásával felvegyelek evangélikus egyházunkban. Szilágyi Szabó Zsuzsanna, részesültél a Szent Keresztségben és vallást tettél Isten színe előtt. Ennek alapján felveszlek az evangélikus egyház közösségébe, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amit tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten áldjon meg és erősítsen meg téged, hogy megállj a hitben.
És kedves szülők, kedves keresztszülők, kérdem tőletek, hogy akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen, akarjátok-e? Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermek hívő keresztjénné növekedéséről, vállaljátok-e?
A gyermek neve? Emília. Megkeresztelek téged az Atyának. A mindenható Isten, Jézus Krisztus úrunk Atya, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szület, ha hittel befogadod őt, erősítsen meg téged kegyelmével, az örök világ. Az Úr végességet. Mindenható Isten áldja meg titeket és őrizzen meg titeket. Áldja meg a tünk házasságotokat, áldja meg a tünk gyermekneveléseteket. Adjon nekem bölcsességet, világosságot, hogy az ő akaratát követve az ő vezetésében tudjatok járni. És ekkor elnyerjétek az örök életet.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy ennek számtalan jelét adod ebben az életben is, de köszönjük, hogy azzal biztosítasz bennünket leginkább szeretetedről, hogy egyszülött fiadat, Jézus Krisztust adtad értünk. És köszönjük, Urunk, hogy te hívsz azért, hogy jöjjünk hozzád, hogy megismerjünk téged, hogy nálad bűnbocsánatot, életet, örök életet és békességet leljünk. Urunk, kérünk, hogy hadd halljuk meg a te hívó szavadat, hadd tudjunk hozzád menekülni, és hadd tudjunk nálad vigaszt találni. És köszönjük neked, Urunk, hogy most a keresztség szentségében átadhattuk neked Emíliát. Kérünk, hogy te adj neki életet, örök életet, kérünk, hogy te adj neki békességet, és kérünk, hogy te áld meg az ő családját. És kérünk, Urunk, a kereszt szüleiért is, az ő családjukért, kérünk Zsuzsannáért, add, Urunk, hogy a te akaratod szerint tudják élni az életüket, és add, Urunk, hogy ez a keresztség, ami most megtörtént, ez teljes hittel teljesedjen be az ő életükben, és megtapasztalhassák a te jelenlétedet a mindennapjaikban. Köszönjük neked, Urunk, hogy így kérhetünk őértük. De eléd hozzuk, Urunk, egész gyülekezetünket, minden egyes családot, a házasságokat, a gyermekeket. Kérünk, Urunk, hogy te adj szeretetet, te adj türelmet, te adj erőt a mindennapos dolgokhoz, feladatokhoz. Add, Urunk, hogy téged követve tudjuk meghozni a döntéseinket, és tudjunk előre haladni az életünkben. És köszönjük, Urunk, hogy te megadod mindazt, amire szükségünk van. Testileg is és lelkileg is. Köszönjük, Urunk, hogy adsz újra és újra lehetőséget arra, hogy halljuk a te igédet. Add, Urunk, hogy az otthonunkban is örömmel tudjuk elővenni a Szentírást, hogy megéljük azt, hogy milyen jó veled lenni, és add, Urunk, hogy éljünk a lehetőségekkel, amikor hívsz a közösségbe,
olyan jó együtt tanulmányozni a te szavadatat, hogy ezzel minél többen tudjunk élni ezzel a lehetőséggel. És így bízzuk rád, Urunk, a különféle alkalmakat, bibliaórákat, női alkalmakat, babamamakört, gyerekórákat, ifjúsági órákat gyülekezetünkben. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg az asszonytestvéreket, te áld meg mindenkinek a szolgálatát, aki a te ígédet szólja majd ezen a héten. És köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a nyári szünetet, annak minden egyes napját. Add, Urunk, hogy a gyerekek, a pedagógusok is tudjanak pihenni, tudjanak rád figyelni, hogy tudjanak élni azokkal az alkalmakkal, amikor erre lehetőség van. Így bízzuk rád, Urunk, a táborokat, gyerektáborokat, ifjúsági táborokat, családos alkalmakat. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd el ezeket számunkra, hogy meghallhassuk a te szavadat. És köszönjük, Urunk, hogy mindenféle nehézségből hozzád kiálthatunk. Így kérünk azokért, Urunk, akik betegek, akik kórházban vannak. Így hozzuk most eléd Resán Pál testvérünket is, hogy te gyógyítsd őt, te erősítsd őt. És add, Urunk, hogy beléd tudjon kapaszkodni ebben a helyzetben. És így köszönjük meg neked, Urunk, azt, hogy olyan sok betegségből tapasztalhattuk azt, hogy van gyógyulás, van kiút. És köszönjük azt is, hogy amikor el kell hordozni valamit, akkor te adsz ahhoz is erőt. Így kérünk, hogy a nehézségeken keresztül te formálj bennünket, és add, hogy lelkileg mindez a javunkra válhasson. Így kérünk azokért is, Urunk, akik lelki megpróbáltatásokkal küzdködnek, add, hogy benned találhassanak békességet. És kérünk azokért, Urunk, akik nehezen mozdulnak, add, Urunk, hogy a te igéd, a te teremtő szavad tudja kilendíteni őket ebből a helyzetből. Rád bízzuk, Urunk, azokat a testvéreket, akik az imádság listára feliratkoztak, te látod az ő élethelyzetüket, te add meg számukra azt, amire szükségük van, és így kérünk a gyülekezetekért, a Kölcsei gyülekezetért, hogy adj világosságot, útmutatást az ottani problémákban. Így kérünk a Borsod-Hevesi Egyház megyeért. És köszönjük neked, Urunk, hogy a nyírszőlősiek és a nagycserkesziek megtalálták a megoldást, úgy tűnik. Kérünk, Urunk, hogy vezesd őket továbbra is ebben a helyzetben. És kérünk a mi gyülekezetünkért is, a vezetőinkért, kérünk az előttünk lévő döntéshelyzetekért, kérünk a kisvárdai testvérekért, a környéken élőkért, itt a nyírtelek és környéki testvérekért és a görögszállásiakért. Add, Urunk, hogy rád mutathassunk és a te akaratodban járhassunk. És rád bízzuk, Urunk, a lelkészképzést egyházunkban. Kérünk, hogy te hívj munkásokat a te aratásodba, te indíts fiatalokat, te szólítsd meg őket, és te erősítsd meg azokat, akik a tieid, és indultak erre a hívásra, és azokat is te vond magadhoz, akik valamilyen emberi gondolattal indultak el, hogy veled tudjanak tovább haladni. És kérünk a missziós szolgálatokért, kérünk az Eke közösségéért, a Biatorbágyi szolgálatért, rád bízzuk, Urunk, az EMO-t, rád bízzuk a Dömösi szolgálatot, te cselekedj, ezeken keresztül is kérünk. És szerte a világban a keresztény testvéreket te tartsd meg, így kérünk a norvégiai, dániai, amerikai testvérekért. És rád bízzuk, Urunk, az üldözötteket, hogy megmaradhassanak te benned. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy eléd tehetjük le életünk minden kérdését, terhét és örömét. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Testvérek, zárásként a 426-os számú éneket énekeljük. vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.